Vagyis amikor az igazság érzetünk, a jogosultságaink romboló módon jelennek meg, az törvényszerűen egy igaz és egy hamis részt tartalmaz. Egy jogos és egy jogosulatlan részt. Ezért is van nagy jelentősége, hogy az igazságot elismerjük. Mert ha nem, az emberi lélek úgy működik, hogy akkor már a rombolás árán is kéri a jussát. És amikor én megteszem veled ugyanazt, ami miatt itt szenvedek, akkor nyilvánvaló, hogy létrehoztam egy olyan részt, hogy továbbadtam valami rettenetet. És akkor ennek sosincs vége. És ezt csináljuk egyesével, kapcsolatokban, családokban, nemzetekben, nemzetek között. Az el nem ismert igazságaink rombolóvá válnak, akkor aztán rombolásból csinálunk valamit, és ezzel újabb igazságtalanságot hozunk létre. Még egyszer mondanám ezt, elnézést, hogy ismétlem, tehát a rombolóvá vált jogosultságaink érvényre jutásának mindig van egy igaz, vagy igazságos, és egy igazságtalan része. Törvényszerűen ez történik. És ezért az igazságtalanságot továbbadjuk. És akkor majd te jössz, és te mondod azt, hogy te kezdted, értitek, ez a gyerekek vitatkoznak, ki kezdte. És még mindenki akar egyet ütni. Mint a kedves ismerősöm, hát ez felejthetetlen, hogy mentünk a vonaton, fiatal pap voltam, ennek semmi lényege nincsen. És akkor volt a férfi meg a nő, beszélgettek egymással, és akkor a férfi mondta, hogy de nekem van igazam. A nő azt mondja, nem, nekem van igazam. A férfi azt mondja, nem, nekem van igazam. A nő azt mondja, nekem van igazam. Ezt tudnám még hosszan, csak értitek? És akkor végül a férfi váltott, azt mondja, azt mondd meg nekem, miért kell, hogy mindig tied legyen az utolsó szó? Mire a nő azt válaszolta, nem kell, hogy mindig az enyém legyen. Akkor ez történik. De hát most mondtad, most megint a tied lett az utolsó szó. Az enyém lett. Hát most mondom, most te fejezted be. Én csak mondom, hogy te fejezted be. De hát nem veszed észre, hogy most ezzel te fejezted be? Értitek, hogy nincs vége. Nincs. Ezért tényleg most nem valami eredeti, de elég találó kifejezés az, hogy úgy kezdődött, hogy visszaütött. Ez egy elég jól mutatja azt, hogy amikor rombolóvá vált jogosultságaink alapján akarjuk az igazságot, akkor valahogy ez lesz az élményünk. Jó, sosincs vége. Nem jó, hanem jó, vagy nem jó, vagy nem, most már nem tudom, most már én magam sem tudom, ezek a kölcsönös igazságok már megzavartak teljesen, hogy most hogy van. Jó, azt mondja, hogy mi az, amit Böszörményi Nagy Iván mond, hogyan jön létre az, hogy ne ítüljek romboló vált jogosultságaim, akkor is kell, hogy legyen igazság, hanem hogy ideülök. Azt mondja, lehetséges, hogy a rombolóvá vált jogosultságaimat, az el nem ismert igazságomat ne úgy juttassam érvényre, hogy rombolok, hanem úgy, és itt jön a lényeg, hogy építek. Na de akkor azt mondjátok, hát ha építek, akkor még nagyobb lesz az igazságtalanság. Nem. Hát a rombolása kell, akkor jön létre, szemet szemére, fogad fogér. Ha egy foggal kevesebb van, akkor neki is legyen egy foga, ki kell verni egy fogát. Még jobb, hanem a szemet szemérrel kezdtem, értitek? Most... Nem, hát akkor az úgy jön létre. Mi az, akkor még neki meg is csinálod a fogát, vagy hogy? Fizeted a fogorvosát? Azt mondja, na. Hát ő sose fog érkezni, még nagyobb lesz az igazságtalanság. És itt jön a szépség, hogy azt mondja, mi történik akkor, amikor velem szemben igazságtalanságot követnek el? Mi történik akkor, amikor én hozzájárulok egy emberi kapcsolathoz? Tudnék érvényesíteni valamit, és hét számra nem teszem a feleségemmel vagy a férjemmel, hogy következetesen itt ülök. Egy csomó mindent teszek bele a világba, vagy az emberi kapcsolatokba. John Gottman azt mondta, szerényen és szerénytelenül, a kutatási eredményeim ajándékaim az emberiségnek.
az egész életét rátette, hogy kimérjen egy csomó minden.
És itt történik az emberiség, meg azt mondja, hogy figyülök rád. Hogy emlékeztek el, az a hölgy, akinek Auschwitzban megölték az összes gyerekét, és megölték a férjét és az édesanyját. És azt mondta, miután túlélte, hogy el kell mennem még Európából is, mert nem tudok ott élni, ahol minden a családomra emlékeztet. És ahol letelepedett, azt látja, hogy a háború következményei ott is szembe jönnek, és ott vannak az árva gyerekek. Akkor létrehoz egy anya otthont az árva gyerekeknek, és kérdezi a riporter, hogy itt ült a nő. És a riporter kérdezte őt, hogy hát de mondja meg már, hogy volt erre képes. Hát amikor idegen gyerekeknek segített, hát a sajátjai nem jutottak eszébe. Hát hogy nem ordít az igazságtalanságtól? Miért nem a vérét akarta másoknak? Szóval hogy tudott maga itt ülni? És akkor a hölgy azt mondja, hogy ez a gyerek otthon a válaszom Auschwitzra. Ez mit jelent? Hogy amikor az igazamat, az igazságomat, a hozzájárulásomat a világhoz nem ismerik el, a kapcsolathoz, a feleségem, a férjem, az anyám, a gyerekem, akkor tulajdonképpen ennek a mélyén az van, hogy nem számítasz. Hogy észre se veszlek. Hogy bánthatlak téged. Hogy úgyse tudod megvédeni magad. Hogy veled bármit meg lehet tenni. Milyen emberi méltóság? Most öllek meg. Milyen emberi méltóság? Most verlek agyon. Neked nincs is olyanod. És amikor valaki ideül, és azt mondja, én megértettem annak a legmélyét, hogy mi történik akkor, amikor az igazamat eltagadják. Hogy ezzel engem kérdőjeleznek meg. És amikor én továbbra is adok, és nem elveszek, építek, és nem rombolok, ez a válaszom arra, ami az igazságtalanságban velem történik. Az igazságtalanságban az az üzenet, hogy nem számítasz. És amikor én valami jót teszek, azt üzenem vele, hogy de igen. Az igazságtalanságnak az az üzenete, hogy veled bármit meg lehet csinálni. És mi a válaszom, mikor nem rombolok, hanem adok? Az, hogy rengeteg mindent meg tudok csinálni. Itt az az üzenet, hogy te egy senki vagy. És én nekem erre az a válaszom, nem, hogy egy senki nem vagyok, hanem én az a valaki vagyok, aki mellett fölnőhetettem 150 árva gyerek. És így én bennem létre tud jönni az igazságosságnak az itt létrejövő egyensúlya. Ezt gyönyörűnek látom, és ráadásul igaznak, hogy ez létezik. Mert onnan tudjuk, hogy létezik, hogy... 1000 példánk, 10000 számra vannak emberek, akik ide leültek, és azt mondták, hogy tessék, nem rombolok, hanem építek. Innen nézve fölfoghatatlan, és ő benne egy valódi egyensúly jött létre. Egy valódi egyensúly. Azt mondta, hogy semmiképpen nem akarnék odaülni. Azért, hogy rombolással. Hiszen azzal egy kicsit megerősíteném azt, ami az igazságtalanságban kimondatik, hogy te egy nulla vagy, egy senki vagy, aki csak rombolni tud. Hely, ezt nagyon szépnek látom. Következő. Igen. Igen. Itt van a, nem, akkor még mindig ennél vagyok, hogy ez azt jelenti, hogy amikor velem szemben követnek el igazságtalanságot, és átülök ide, ez azt jelenti, most így mondom, hogy aki velem szemben igazságtalanságot követel, és ezt csinálja rendre, azt mondja, sosem felelek érte. Veled ezt meg lehet csinálni? Nem fogok felelni érte. Aki pedig ideül, azt mondja, lerakhatatlan felelősségem van. És hogy nem arról van szó, hogy felelnem kell érte, hanem hogy felelni akarok rá. Én felelni akarok arra, ami velem történt. Elég szabad vagyok ahhoz, hogy a felelősségemet átéljem, most sarkosan mondom, a felelősségemet átéljem áldozatként, nem csak tettesként. És ezzel a felelősségemmel, mert a felelősség nem csak az áldozat, vagy nem csak a tettes szerepéhez kapcsolódik, hanem az ember voltunkhoz. Nagyon sokan, akik úgy élik meg magukat, hogy áldozatok, ezzel együtt azt mondják, hogy nem is vagyok felelős. És amikor romboló módon visszacsapok, akkor megérdemelte, nem? Ez azt jelenti, hogy a tettesnél látja a felelősséget, de az áldozatnál nem. Ez azért problémás, mert az ember egy felelős lény. És attól, hogy áldozattá lettem valamilyen formában, nem szűnik meg a felelősségem. Ezt nevezhetem az élet drámaiságának. Ezért például egy társkapcsolatban az a valaki, akit megcsaltak. John Gottman azt mondja erre, jó, egy picit itt, most bekötöm a cipőm. Mert igen, érzem itt, azt hiszem, hogy ez a táncolás az egy kicsit. Az egyensúlyomat megvillentett. Hogy John Gottman azt mondja, mikor történik egy hűtlenség, a következőképpen látom. Nem kell vele egyetérteni, de érdekes, amit mond. Azt mondja, azt látom, hogy két dolgot volna érdemes elismerni. Az egyik, hogy... Rakom. A hűtlenségért, ott van a hűtlenség, a hűtlenségért kétség kívül a hűtlen fél a felelős. Ha. Azért, hogy ide eljutottak, azért pedig mindketten. Hiszen egy kapcsolatban élnek. Tehát lehetetlen, hogy egy kapcsolatban valamiért csak egy valaki legyen felelős. Hát ez lehetetlen. Hát egy kapcsolatban lehetetlen, hogy az egyiknél van 100% felelősség, a másiknél nulla. Hát hogy ő akkor nem volt ott egy fantom, vagy egy árnyék, vagy mi egészségedre? Hát hogy egyszerűen nem létezik egy kapcsolat, hogy valakinek nincsen felelőssége. Hát ha benne van, akkor már van felelőssége. Ez egy elég világos megközelítés. A megcsalásért a hűtlen fél felelős. Az útért, ameddig odáig eljutottunk mind a ketten. Most lehet százalékozni, meg mindent lehet, a lényeg, és ez most egy kutatási eredményként mondom, a lényeg, hogy ahol valamelyik fél nem ismeri el a saját felelősségét azért, ahova eljutottunk, vagy eljutottak, az a kapcsolat a menthetetlen felé halad. Tehát ahol valamelyik fél nem ismeri el a felelősségét azért, amihez elérkeztek. És érzem, hogy kétszer mondom valójában, jelentőség teljesnek érzem, aztán nem tudom ti, hogy halljátok. Aztán neked kéne megváltozni, aztán megint minden jó lenne. Ennyi. Ugye itt kezdjük el, most ki a normális, te vagy én? Hát ne szórakozzunk már. Hát én normális vagyok, te nem, akkor neked meg kell változni, az élet megint jó lesz. Ennyi. Hát ez nem kell párterápiára menni. Hát megmondom én, hogy hülye vagy. Hát most még fizessünk 15 ezreket másfél órára, hogy azt mondja, hogy hülye vagy. Na én megmondom, és és akkor legalább... Akkor legalább gyereknek marad ajándékra pénz. Ennyi. És nem tudom, hogy ez a... Na. Gottmanék, miután tudjátok, minden számol, mert matematikus, fizikus, és informatikus, és pszichológus, azt már csak ugye a végén, hogy azt mondja, hogy földolgozva megcsalás történeteket arra jutottunk, hogy ameddig megtörténik egy valódi szexuális hűtlenség, addig 24 lépés telik el. Huszonnégy apró lépés. Tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. És az a 24 apró lépés, amit egymástól nagyon világosan meg tudunk különböztetni, hogy hát, toltam neki egy SMS-t. Toltam neki egy olyan SMS-t. Toltam neki egy olyan kétértelmű, olyan SMS-t. És ez még csak az SMS.
24 lépés. 24 lépésért lerakhatatlan a felelősség.
De a folyamatért akkor is mind a ketten vagyunk felelősek. Látjátok, ez egy, megint mondhatom, egy egymás kölcsönösen kiegészítő igazság. Hogy azért te, ezért meg mi. Azért te, ezért mi. Mi és te. Ugye, és ezért szokott, ugye, hogy kerülünk egymással szembe, és hogy nem gyógyul a helyzet, hogy én azt képviselem, hát te vagy a hűtlen, hát akkor most nekem, én nekem ez mit kell? Én nem csaltalak meg. Vagyis én azt képviselem, hogy te vagy a felelős. Mire? Nyilván a férjem vagy a feleségem azt mondja, jó, hát de érted, tehát ez nem a ugye, nagy semmiből jött, tehát 14 évig ez nem történt meg. Hát de már elegem lett abból a rengeteg mindenből, ahogy te, és a, hát... Ugye, és akkor én azt mondom, hogy még most neked áll följe, most meg én vagyok a hibás, hogy megcsaltál, hát hülye vagy. Mire azt mondom, hát ezért jutottunk ide, mert semmit nem látsz be. Hát pont ezt mondom neked, érted? Hát persze, hogy hűtlen volt, hát nem lehet már veled együtt élni. Hát hogy nem ismered el, hogy 14 év alatt szerinted te semmi olyat nem tettél, ami miatt én úgy éreztem, hogy... Hát 14, ezt nem... Legalább ismerd el, hogy hát én persze, hogy ott volt az oltárnál, elmondtuk, hogy jóban, rosszban, meg már mit tudom, mit mondtunk. De az biztos, hogy komolyan mondtam. Hát... És akkor erre, még most te hozod föl az oltárt, te, hát eszedné vagy. Hát te voltál hűtlen, hát menj el akkor a Feri atya, azt mondja, hogy gyónjad meg. Hogy na oltározol, tessék akkor. De hát értsd már meg, hogy ez egy segélykiáltás. Hát nem is a hűtlenségről van szó, tudod? Oké, te... És akkor megint az derül, hogy nem önmagában a hűtlenségtől állt be a rendszer. Ne jól esett kicsit kiabálni. Így kari előtt. És aztán akkor majd nagyon kedves leszek. Jó, gyerünk. Igen. Hát ez, de most ezzel fejezem be. Ajjajjajjajjaj. Azt mondja, hogy hát megint, de már akkora rendetlenséget csináltam. Ez a pont így szól, hogy rátalálás a bizalomra, ahol az együttérzés van, ide leülök, ahol az együttérzés van, az irgalom van, és a megbocsájtás, ott tulajdonképpen valami bizalomig eljutok, hogy ezt érdemes csinálni. Igen ám, de úgy is mondhatnám, hogy a rendnek és a biztonságnak, a kiszámíthatóságnak valamiféle felülmúlása történik meg a bizalomban. Hát különben megtehetjük azt, a végtelenségig szabályozzuk, hogy mi hogy megy, akkor nem nagyon kell bízni. Ugye, tehát, hogyha te, nem tudom én, egy kamerát hordasz magadon, és én ezt pedig a mobilomon nézem, hogy pontosan, akkor nem kell bízni. Akkor teljesen átültünk a biztonság székére. Az rendben van, akkor kikapcsoltuk a bizalmat, akkor folyamatos napi 24 órán keresztül ellenőrizlek. Így nem lesz szükség bizalomra. Hát csak na. Hogy néz ki ez a folyamat? Hogy, hát, de nem arra vágyom, hogy napi 24 órán keresztül, akkor de közben alszom is. Tehát akkor kell egy magándetektív. Tehát úgy kell, hogy vagy én nézlek, vagy a detektív néz. Nem? Mondjuk úgy már megy, mert a detektív, hát azért két detektív kell. Ugye valaki ápolt a beteg hozzátartozóját, egy nővérrel nem lehet a 24 órát csinálni. Akkor se, hogyha te ott vagy. Tehát két nővér legalább kell. Tehát akkor két nővér meg én nézünk napi 24 órába. Nem hangzik annyira jól. Hogy mi akkor a folyamat, hogy tudjak itt ülni az irgalom és a megbocsátás és az együttérzés székében, hogy nem tagadom az igazságot. Ehhez bizalomra lesz szükségem. És a bizalom mindig kissé elismerése annak, hogy képes vagyok nem mindent megtenni a biztonságérzetemért. Az első lépés a gyermeki bizalom. A gyermeki bizalomban van egy csomó naivitás, egy teljes kiszolgáltatottság és ráhagyatkozás. Kiszolgáltatottság és ráhagyatkozás. Hát ez a gyermeki bizalom. Lényegét tekintve kiszolgáltatott, és anyára, apára, felnőttre utalt. Mi fog egészen nyilvánvalóan megtörténni? Hogy megsérülünk. Hát előbb-utóbb mindenki vagy így, vagy úgy. És akkor a második lépés a bizalomvesztés. Vannak nagyon sokan, akik azt mondják, hát igen, gyerek voltam és bíztam, felnőtt vagyok, és már tudom, milyen az élet. Na, nekem mondhat akárki akármi. Hát azért karácsonyozhatunk meg minden, jó van, eljátsszuk ezt. Aztán úgyis, milyen karácsony, ne szórakozzunk már. Van, aki a bizalom vesztettségében elsüllyed és elmerül. De van egy harmadik szék, ez pedig azt jelenti, hogy képes vagyok a felnőtt ember bizalmára. A felnőtt ember bizalma nem gyermeki bizalom. Mi a gyermeki bizalomnak a gyöngéje? Az, hogy gyermeki.
Az a gyöngéje.
Még semmit nem kezdett a csalódással, az igazságtalansággal, a fájdalommal, a sérelemmel. Semmit nem kezdett azzal, hogy minden ember esendő, és akarva akaratlanul bántjuk egymást. A gyerek ezzel még semmit nem kezdett, ezért a bizalma a felnőtt korban nem elégséges. Itt viszont elvesztettem a bizalmam, itt nagyon is tudok mit kezdeni az igazságtalansággal, ez az egész életemet ezt tölti ki, a bizalommal nem tudok mit kezdeni. Tehát nem tudom, hova rakjam a bizalmat, de kivel, kibe bízzak? Hát most lehet senkibe bízni, hát ne szórakozzunk már. Napi 24 óra, két detektív meg én, ennyi. Itt viszont történik valami nagyon izgalmas dolog, ez pedig az, hogy úgy bízok, hogy közben a sérüléseimmel, a sebeimmel, a velem szemben elkövetett igazságtalansággal, most egy szót mondok, a kikerülhetetlen kiszolgáltatottságommal együtt vagyok. Hogy úgy bízok, hogy a kiszolgáltatottságot soha többé nem tagadom. Tudom, hogy ez létezik. Tudom, hogy minél több bizalmat adok, annál nagyobbá válik a kiszolgáltatottságom. És ezért szabad döntéseim vannak, hogy mennyi bizalmat adok. A gyermeki bizalom ezzel a székkel nem kezd semmit, hanem csak megsérül. A bizalomvesztett ember kizárólag ezen a széken ül, és mindig a fájdalmáról van szó. A felnőtt ember ül a bizalom székén, dönthetek a bizalom mellett úgy, hogy egy percre se tagadom a kiszolgáltatottságot. Akkor tudok itt ülni, ha elégséges módon meg tudok küzdeni a saját fájdalmaimmal, a sebeimmel. Azzal az egész úttal, ami a gyermeki bizalomból, aztán a bizalomvesztésig vezetett engem. Aki nem tud mit kezdeni a saját sérelmeivel és fájdalmaival, az itt reked. Nem látom jó, nem látom jónak, ha valaki itt reked. Az nagyon fájdalmas itt rekedni. Van ez a harmadik szék. A felnőtt ember bizalma. Ezért, mikor mondjuk, bízni úgy, mint egy gyerek. De mesebeszéd. De akkor mutatnék egy másik szépet. Rendben van, mesebeszéd. Azt mondjuk, nem, a felnőtt ember felnőtt módjára bízzon. Mit jelent az, hogy felnőtt módjára vagyok képes bízni úgy, hogy nem tagadom azt, hogy kiszolgáltatott vagyok? Úgy, és most jön a trükk.
rá, rá, rá.
Hogy ez a szék, ez a szék, a gyermeki bizalom részévé válik a felnőtt ember bizalmának. De ez már csak egy része. Hogy a felnőtt ember azt mondja, mondjuk, most kisarkítom, pár kapcsolatban, szexualitásban, azt mondom, kétségkívül kiszolgáltatott vagyok, de ezt a kiszolgáltatottságot most szabadon vállalom, döntök a bizalmam mellett, hogy a szónak sokféle értelmében mesztelennek láthass engem, de ahhoz, hogy ez a mesztelenség, ne a kiszolgáltatottság erősödjék föl, de közben önfelett tudjak lenni, ahhoz szabadon meghívom ezt a bizalmat. És akkor egyensúlyt hoztam létre a gyermeki bizalom és a kiszolgáltatottság között. Egyiket sem tagadom, mert egy gyerek, egy önfeled gyerek tud jól hancúrozni a lepedőn, az asztalon. Ha csak a felnőtt van ott, értitek? Ez... De a probléma, amikor azt mondják, hogy mit mondott Jézus, emlékezz, azt mondja, ha csak nem lesztek olyan, mint a gyerekek, nem jutok be a mennyek országába. De az nem azt jelenti, hogy ez nincs. Ugye, hogy legyél olyan gyermeki bizalommal, mint a legelején, azzal együtt, hogy hát az élet egy iszonyat nagy, na. Hogy bárkivel, bármikor, bármi megtörténhet. De te azért bízzál így. Értitek? Hát ez hogy? Hát én ilyet senkitől nem kérnék. Hát ez egy felnőtt ember elárulása, ezt kérni tőle. Nem, ez a szék kell nekem, a felnőtt ember bizalma. Egyensúlyt talál a gyermeki bizalom és a kiszolgáltatottság között. Átéri a szabadságát, a döntését, a felelősségét. Na, így. Hát így merek ide ülni. Hát ha van egy felnőtt, akihez bármikor tudok fordulni, akkor gyerünk, akkor hancúr. Nem tudom, belebonyolódtam a székekbe. De úgy látom, ti is azért. Itt az idő. Nem tudom, hogy ez jó befejezés-e. Nem tudom. Szép karácsony!
Most már megjött a hang is. Ez az év utolsó alkalma, egy karácsony előtt vagyunk, és amint látod, mi készültünk, így alkalom előtt is kitettünk magunkért, de készültünk még ennél jobban is. És így sokan, akik így itt vagyunk, szeretnénk kifejezni neked azt, hogy nekünk mit jelentenek ezek a keddek. Nem tudom, hogy ezt te így mennyire érzékeled, hogy mennyire értékeljük azt, hogy te itt mondod, meg rendezgeted a székeket, és csinálod a felfordulást a színpadon. De mi arra gondoltunk, hogy itt egy pár kedves tárgyal, ami azt gondoljuk, hogy számodra fontos lehet, talán kifejezi azt, hogy ez így nekünk mit jelent. Mindenek előtt ilyen fontos alapdolgokkal készültünk, mint például jó sok pizza kupont vettünk neked. Ilyen túlélési csomagként érezd, hogy gondoskodunk rólad, amikor ezeket eszed.
Nagyon köszönöm, és a pizzáról mindig eszembe jut az apai nagymamám, aki egy nagyon-nagyon egyszerű asszony volt, egy paraszt asszony volt egész életében, és akkor, amikor mi gyerekek voltunk, és akkor egy olasz pizzázó volt, nem tudom, pár Budapesten, akkor néha elmentünk oda, és jött ő is, és mindig mondta, finom ez a pizza. És akárhányszor mondtuk neki, hogy nagymama, az nem Píza, az egy város, ez meg pizza. Azt mondja, igen, igen, mondom, Píza, Píza. És úgy halt meg, hogy soha nem mondta, hogy pizza.
Arra gondoltunk, hogy az is nagyon jó lenne, hogy a sok utazáskor is mi járnánk a fejedben. Úgyhogy föltöltöttük a benzinkártyádat elég rendesen. Igen, az állítólag nálad van, de mi töltöttük föl? Vagy majd lesz? És ahogy járod az országot, majd mindenképpen így dobogjon a szíved és gondolj ránk. Snoopy is itt van közöttünk, többféle formában. Látom, a zacskó is Snoopy. Van egy Snoopy noteszünk, egy Snoopy bölcsességgel, mégpedig azt mondja számodra, hogy nem az számít, hogyan kezded el, hanem hogy hogyan fejezed be. De a karácsonyi szünetben ezen mindenképp elmélkedjél. És itt az asztalon is vannak Snoopy kincsek, én itt látom, ezeket majd te viheted el. A Hofer Alíz gondoskodott arra, hogy a gyermekkorod járjon az eszedben egy gumisűn kapcsán. Nem tudom, mennyire örülsz neki. Azt mesélted, hogy örültél, amikor megszabadultál tőle.
De volt.
Volt, igen. Illetve egy lekvárt is készített neked a gumisűn mellé. Végül pedig egy kiegészítőt ajándékozunk neked. Ez ennek a jelenetnek lett volna a része, csak olyan hamar. Nem, ez vagy ez az? Ez az, hoppá! Csak olyan hamar fölpattantál az asztalra, hogy már nem volt alkalmuk itt a szervezőknek a nyakadba akasztani. De én azt javasolom neked, hogyha még egyszer lehetőséged lesz asztalra ugrani és asztalon táncolni, akkor mindenképpen legyen nálad és tedd a nyakadba. És hozzád vágták a további kiegészítőket is, kedves gesztussal.
Ez volt a Berger.
Ez lett volna. Ezt is? Tökéletes! Hát reméljük, hogy sikerült neked örömet szerezni. Kívánunk neked kellemes karácsonyi szünetet és boldog ünneplést. Várunk vissza januárban.
Nagyon köszönöm. És most úgy érzem, hogy egész hasonlóan nézünk ki.
Nagyon kedves.
Akkor viszont hirdetem a pálferisek nevében, hogy... hogy nem leszek én itt, azt talán tudjátok, lesz... micsoda? Ez elhangzott hirdetésként, ugye? Jó, nem vagy, de hát én nekem ez a dolgom, hogy hirdessek. Tehát, hogy január 2-án nem leszünk, akkor még a beigli, meg a sör, vagy a... És akkor... És akkor viszont utána... igen, 10-e? Igen, és 10-én meghívott vendégünk lesz. Tudjátok, hogy ki? Nem. Dr. Buda László, pszichiáter és szomatodramatista, és Mit üzen a tested című előadást fogja megtartani. Ez. És... és akkor utána én meg leszek, akkor 16, ugye, valami ilyesmi. 17, és akkor leszek. És nagyon a fejembe lesztek. Ezt. Tessék. Igen. Szép ünnepet. Köszönöm!
Kedves hallgatóink, Iránytű címmel Pál Ferenc atya előadását hallották.